Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, mai vendégem Palásti Károly, aki a Halasi Múzeum Alapítvány elnökségi tagjaként fog most egy kis beszámolót tartani. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntöm a hallgatókat.
A nyár közepén Lettországban voltatok egy hetet, mégis te mentél a Halasi Múzeum Alapítvány képviseletében. Hogyan is jött létre ez az egy hét? Mi alapján választottak benneteket, és miért kellett ezen részt venni?
Kiskuhalas testvérvárosa, Aizkraukle, ez egy lett ország déli részén, a Daugava folyópartján fekvő néhány ezeres kisváros, és ők adtak be egy Európai Uniós pályázatot, és a nyár közepén kiderült, hogy nyertek, és Juhász Gábor, aki ugye a külkapcsolatokért felelős a polgármester hivatalban, megőrült ennek a lehetőségnek, és gyorsan összeszedett egy busznyi embert, hogy menjünk ki, hogy kikből álltak ez a küldöttség. Két művészeti csoportot vitt ki a város, illetve a kiskolasi egyesületeket. A művészeti csoportokat a Szilai Citera zenekar, a Halas Néptánc Együttes képviselte, az egyesületeket pedig kint volt a Mézlovagrend, a Borlovagrend, a Zöldhíd Egyesület és én a Halasi Múzeum Alapítványtól, illetve kint voltak a Kiskuhalas Városi Diákönkormányzatnak a képviselői is. Egyesületeket hívtak. Az alkalom az volt, hogy az idén 100 éve, tehát 1918 novemberében lett először Lettország független, és ez egy nagyon nagy ünnep nekik, hogy 100 éve függetlenek, és ebből az alkalomból most országos rendezvények vannak. Mi ennek voltunk a része.
Ennek az országos rendezvénynek a részeként, hogyha már ilyen sok egyesület ment, kellett képviselni, gondolom, Kiskunhalast, hogyan prezentáltátok magatokat?
Nagyon könnyű dolgom volt, mert a Kiskunhalasi Tormi János Múzeumot reklámozni Lettországban az elég bizarr ötletnek látszott először. De azután, amikor a múzeum munkatársaival beszélgettem, akkor azt mondták, hogy kész vannak az anyagok, tehát a meglévő prezentációkból nagyon könnyen összedobunk egy újat, mivel a bajgyűjteménynek meg a bővítésnek friss anyagai voltak, meg rendelkezésemre állt a Bakos Laci által a televízióban készített múzeumi reklámfilm a bajgyűjteményről, úgyhogy így nagyon könnyű dolgom volt a prezentációval. Az egy nagyon mókás dolog volt a prezentáció, mert ugye a kivetítés az egy dolog, de hát a nyelv ugye az Lettországban nem egyszerű. Ezt a lett nyelvet, ezt beszéli valamivel több mint 1 millió ember, és a tanácskozásnak a nyelve is lett angol meg orosz volt. És Juhász Gábor minden tudását összeszedve, ugye én mondtam magyarul, Gábor pedig mondta oroszul, helyenként angolul, és helyenként meg a helyiek besegítettek. Egy nagyon közvetlen és jó hangulatú beszélgetés volt ez inkább ez a prezentáció.
Nézzük akkor meg most egy picikét az utazást magát, amikor megérkeztetek, akkor hogy indultak a programjaitok?
Hát az utazás az egy külön buli volt, mert ugye 7 napból állt a kirándulás, és ebből 2 nap oda, 2 nap vissza, tehát napi 800 kilométer utazás. Ugye nagyon jó, hogy ott volt a Szilai Citera zenekar, mert így nótaszóval múlattuk az időt a szószoros értelmében oda is, meg vissza is, úgyhogy ilyen fantasztikus utam még nem nagyon volt, hogy jól érezzem magam egy ilyen több száz kilométeres úton, mert a nótaszó az mindig jó kedvre deríti az embert. Talán az utunkról annyit, hogy mert az is teli volt eseménnyel, végig, amíg mentünk, addig a buszban, aki tudott valami történelmi nevezetességet, ugye Kunszeri Miklós a Borlovagrendet képviselte, természetesen Miskolc előtt még a Tokajiborról hallottunk egy rövid előadást, aztán, hogy mentünk kifele, akkor katona temetőket láttunk ugye fönn a Kárpátokban, ugye a Duklai hágónál a Duklai csata emlékér, ugye 2 harckocsit néztünk meg, és Pulaviban volt a tranzit szállónk, oda-vissza, és miközben pedig a nagy úti élményünk az volt, hogy épülnek az autópályák Lengyelországban is, meg Litvániában is, meg természetesen Lettországban is. Úgyhogy amikor odaérkeztünk, akkor késő este volt, és másnap kezdődött az a program, ami a prezentációkból állt. Itt az összes testvérvárosi küldöttség, fehér oroszok, németek, litvánok előadták a maguk valamilyen egyesületének a bemutatóját, és ezek közé illeszkedett be az, hogy mi halasiak a múzeumot reklámoztuk.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést és a beszámolót Palásti Károllyal néhány perc zene után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Palásti Károllyal, a lettországi útról, amelyre a Halasi Múzeum alapítvány képviseletében ment ki. Odáig már eljutottunk, hogy meg is érkeztetek, a prezentációkról is beszéltél. Azért a polgármesterről egy pár szót mondja a hallgatóknak, mert azt mondtad, hogy ő egy nagyon-nagyon különleges ember volt.
Igen, tehát az Aiszkrauklai első napunkat a polgármester úr nyitotta meg, akinek a nevét sajnos nem tudom kiejteni, de az arca megmaradt, meg az, hogy ugye lettül angolul és oroszul üdvözölte a vendégeket, és hát itt sokféle náció jött össze, és amikor a prezentációk folytak, akkor ő az angol és az orosz tudásával mindig kisegítette, tovább lendítette az előadókat vagy a tolmácsokat, ha valami problémánk lett volna. Tehát az volt jó látni, hogy mennyire együtt élt a programmal, és igyekezett dinamizálni, pörgetni a személyes jelenlétével is minden egyes rendezvényt, ami a három nap során Lettországban velünk előfordult.
Akkor nézzük is a folytatást. A prezentációk után merre kellett mennetek? Milyen program vált benneteket?
A prezentációk után, a délután, akkor a szomszéd településen Plavinasban volt a halastánc együttesnek föllépése, és természetesen kísértük egymást kölcsönösen a rendezvényekre. Itt maga a helyszín izgalmas, tehát ez a Daugava folyó, ami ugye a letteknek a Dunája, Riga maga a főváros, és itt a Daugava folyó partján folyik, és Lettországon kb. 200 kilométeren keresztül folyik Lettországon, és a Daugava folyó partján van egy Plavinas nevű település, és ennek a településnek a kultúrháza az természetesen hova nézzen, hanem a folyóra, és ennek a kultúrháznak az oldalánál kint a szabadban lépett föl a Szilaj Citara zenekar és a tánc együttes. És hát úgy nézegettem, hogy lesz ebből előadás, mert ez egy gyönyörű nyár este van, és aztán a föllépés időpontjára szépen megtelt a tér, és egy lett asszonykórus indította a rendezvényt, és utána folytatásként pedig a hangulat fokozásaként lépett föl a Szilaj Citara zenekar, illetve a tánc együttes.
Milyen sikerük volt?
Azt nem lehet leírni. Talán nem is az első napi, hanem a második napi az volt a fantasztikus, mert a második napon akkor egy fölvonulás volt, és a fölvonulásnak a végén, hát úgy képzeljük el, mint itt a Halas főterén, amikor beérkeznek a fölvonulók, akkor ugye itt vannak a nagy föllépések, és a Halas tánc együttes, meg a Szilaj Citara, tehát kétszer léptek föl, egy kora délutáni, meg egy késő délutáni időpontban, és már említettem, hogy igyekeztünk egymást megtapsolni, legalább mi halasiak, amikor ketté osztottunk, és fantasztikus érzés volt, hogy az ilyen korombeli lengyel menyecskék ültek tőlem jobbra, és legalább olyan intenzitással tapsoltak, amikor a magyar csapat fönn volt a színpadon, mint én. Én csak pislogtam jobbra mindig, hogy kik ezek, akik itten tapssal és hangurkánnal is támogatják a magyarokat, aztán könnyes szemmel rájöttem, hogy a lengyel barátság az nem csak a mendemondákban van, hanem tényleg minden nap működik. Tehát amikor meglátták, hogy magyarok, akkor onnantól kezdve tapsvihar.
Akkor azt hiszem, hogy ez hatalmas élmény volt a táncosoknak is. Hogyan folytatódott tovább a programotok?
A második napon, akkor volt ugye a felvonulás, ezt említettem, ezt úgy kell elképzelni, ezt a várost, hogy ez egy nagyon fiatal város, 1967-ben alapították, és azért 67-ben alapították, mert három erőmű van a Daugaván, és ebből az egyik erőmű az itt van Aiszkrauklaiban, és tulajdonképpen nem is volt város, hanem az erőmű építői kiszolgálandó oda települt bolt, meg iskola, és aztán egyszer csak azon vették magukat észre, hogy ott van egy település. Tehát ebből adódik az, hogy nagyon modern. Tehát egy hatalmas lakótelep az egész, egy ilyen 70-es, 80-as években épült lakótelep, és ezen a lakótelepen keresztül folyt a fölvonulás. Minden delegáció a maga csapatával, úgy, hogy itten Kiskolason is szokás fölvonultunk.
Körülbelül mekkora tömeg volt egyébként a felvonuláson?
Hogy Halason szokott lenni. Tehát a lakótelepi házakból kijöttek az emberek, és ott integettek nekünk, meg fütyültek, bekiabáltak, tehát minden, ahogy ilyenkor lenni szokott, ez Kiskunhalason is. A lakótelep jelleg csak azért érdekes, mert ugye Halasnak csak egy bizonyos szakasza ilyen lakótelep jellegű, itt viszont minden modern. Tehát még a templomukat is 2000-ben építették, a katolikus templomukat. Hát ugye először úgy tekingettem jobbra-balra, hogy fogok én eligazodni. De azután meg lehet tanulni, mert ugye szépen a folyó partján végighúzódik a város, nyilván a település szerkezet is fölvette ezt a folyóparti jelleget.
Ez nagyon különleges, mert nem is olyan sok magyar város van, ami ilyen fiatal lenne, hogy látunk már egyáltalán ilyet.
Igen, tehát ennek a városnak tulajdonképpen magának Aizkrauklénak van múltja. A névről azért azt el kell mondanom, hogy amikor megalakult ez a város, akkor egy Stucska nevű lett kommunista vezetőnek a nevét kapta meg, és utána, amikor ugye 91-ben megtörténik a letteknek a kiválása a Szájuszból, akkor nagyon gyorsan kerestek a livóniai krónikákban valami olyan település nevet, amelyik megelőzte az orosz jelenlétet, és akkor így találtak egy 1211-ben épült erődöt, amit folyamatosan a 19. századig minden utazó leírt, hogy ott volt egy Aizkraukla nevű erőd, és akkor így fölvették a középkori lett erődnek a nevét. Ez egy fiatal város, ennek minden lendületével és szépségével együtt, és itt is megfigyelhető az, hogy ugye ez a kettősség, hogy egyik unióból a másik unióba, hogy a Szovjetunió emlékét őrzik ezek az oroszos lakótelepek, és a város szélén pedig megjelentek az Európai Unióra jellemző multik, tehát a bevásárló központok. És hát itt is óriási élmény volt, hogy negyed óráig kószáltam, mire találtam lett árut, mert teljesen úgy éreztem magam, mint hogyha bementem volna kiskolási Tescóba. Tehát ugyanazok a bögrék voltak, ugyanazok a tányérok, a Plavineszi piacon, vagy a ott kinti vásárban ugyanazok, mint a kiskolási vásárban, tehát ugyanazok a gumicsizmák, meg minden. Úgyhogy megérkeztünk az Európai Unióba, vagy a világpiacra, nem is tudom, hogy hova. Tehát ezek az élmények hozzátartoztak a lett országi élményekhez, hogy ami igazán lett, olyat nagyon keresni kell.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, természetesen vannak még hátra érdekességek, maradjanak velünk, kedves hallgatóink!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban!
Folytatjuk a beszélgetést Palásti Károllyal, aki a Halasi Múzeum Alapítvány képviseletében volt Lettországban. Az első két napról már meséltél, nézzük, hogy a harmadik napon hova jutottatok el, és mit láttatok.
A harmadik nap, tehát tulajdonképpen az volt a legnagyobb ajándék a három napban, hiszen Rigába eljutni az több százezres turisztikai program, hogyha valaki Kiskuhalasról mondjuk be akar fizetni egy ilyen balti-tengeri körútra. Maga Riga az innen Aizkrauklétől egy 80-100 kilométerre lévő város, de végig a Daugava partján utaztunk busszal. Tehát ez egy több mint félmilliós város, a maga európai város lüktetésével, hídjaival, és hát történelem tanárként a busz utasainak is meséltem arról, hogy ez egy Hanza város, tehát tulajdonképpen a 13-tól a 16. századig, ami az európai kereskedelmet jelentette, az Rigán keresztül folyt. Tehát Riga az egy Európában az egyik legjelentősebb város volt. És amikor mentünk Lettországba, akkor utána olvasgattam egy-két dolognak, és döbbenten tapasztaltam, hogy az első vasútvonalat ugye Magyarországon 1846-ban Pest és Váckot kötötték össze, Pestet és Vácot Bécs irányába. Az első orosz vasutat viszont Riga és Moszkva között hozták létre 1861-ben. Tehát az oroszoknak Riga jelentette a nyugatra való tájékozódást. Hány évet tanítok történetet, és nem tűnt föl, hogy amikor Nagy Péter elfoglalja a Néva folyó torkolatát és megalapítja Szentpétervárt, vagy az idősebbek kedvéért, ugye Leningrádot, akkor ő ugyanezekben az években szépen elfoglalja a Rigát is. Tehát tulajdonképpen ő a teljes Baltikumot orosszá tette a 18. század elején. És ez így volt egészen a 20. század elejéig. Riga, és akkor itt hát persze mindenki humorizált rajta, hogy jó, Rigában vagyunk, de nem Rigával jöttünk. Tehát ugye idősebb korosztály is volt a buszban, és mindenkinek eszébe jutott, hogy Lettországról, meg Rigáról tényleg két dolog jut az ember eszébe. Ugye a Latvia nevű csodabusz, valamikor még emlékszem rá, hogy a városi könyvtárnak volt Latviája, akkor, amikor még Varga Savián Gyula volt az igazgatója, és az ugye a lettek gyártották, és a másik pedig a Riga moped, amiről külön vicc csoport van fönt az interneten. Tehát a lettektől mi évtizedek óta kaptunk gépipari termékeket. A nagy Szovjetunióban ugye ez volt a szokás, hogy a feldolgozóipart azt ugye kirakták a balti államokba, mert ott volt a képzett munkaerő, magát a bányászatot meg ugye valahol a volt Oroszország területén bonyolították le.
Ezen a napon csak körbenéztetek Rigában, vagy volt konkrét program is, amit
ez egy olyan értelemben laza program volt, hogy körbenézős volt. Természetesen Rigában, amikor megálltunk, akkor a Riga óvárost néztük meg, és az óvárosban tett sétánk során megnéztük a fekete fejűek házát. Lehet tippelni, hogy mitől fekete fejűek háza. Ez a nőtlen kereskedőknek a háza volt, úgyhogy könnyű kitalálni, ugye, hogy vannak az őszkereskedők, meg vannak a fekete fejűek, akik még nőtlenek. Azután megnéztük a Rigai dómot, ami most a luteránusoknak a temploma, valamint a sétánk során azt néztük, hogy azért ez egy németes hangulatú város, hiszen a Brémai Muzsikusok című mesét mindenki ismeri, és az állatokról szobor ott van az egyik utcában, és lehet ugrálni, hogy aki megfogja a kakasnak a csőrét, annak minden kívánsága teljesül természetesen, hogy lenni kell, minden állatnak az orra fényesre volt koptatva. És ami a legelgondolkodtatóbb, az pedig a Szabadság emlékmű Rigában, hiszen ahogyan az a magyaroknál, meg az amerikaiaknál is a szabadságot az csak nő jelentheti, és a nőalak, az obelisznek a tetején látunk egy nőalakot, akinek a fej díszén három csillag van, ami Lettországnak a három tartományát képviseli. És ez a Szabadság emlékművet 1936-ban építették, hát akkor még nem tudták, hogy itt a szabadságot még ki kell vívni, vagy háromszor, ugye, mert aztán jöttek a németek, aztán jöttek az oroszok, aztán ki az oroszok, tehát a lettek is tudnának mesélni arról, hogy mi a 20. századi történelem.
A hangulatot, illetve az érzéseket te ott látod a résztvevők közül, akikkel elmentetek, hogy éreztétek magatokat Rigában?
Ajándéknak tekintettük ezt a napot. Fagyiztunk, vásároltunk, mindenki megvette a családtagoknak az illő ajándékot. Itt azért ez két elég konkrét elképzelés volt, mert lett balzsam nélkül nem akadt senki. Ha az eljön, ez a lett balzsam, ez az ő unikumjuk, tehát egy ilyen különleges alkoholos ital. A másik pedig, hogy borostyánból készült nyakláncokat, karpereceket, hűtőmágneseket vásároltunk, hogy valami igazán lettet is hozzunk haza.
Itt akkor könnyebb volt megtalálni, néhány perc múlva folytatjuk majd a beszélgetést, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Palásti Károllyal és a lettországi élményeiből, mert nagyon sok mindent hallhattak a hallgatóink, hogyha velünk tartottak. Folytatjuk tovább, ugyanis a Balti tengert is meglátogattátok, pontosan melyik városba jutottatok el?
Rigától nem messze találjuk meg a Jurmala nevű üdülőhelyet. Ez volt a délutáni programunk, tehát délelőtt Riga városa, és akkor délután érkeztünk meg Jurmalába. Sűrűn imádkoztunk, hogy ne essen az eső. Itt a tengerparton azért itt az a szokás, hogy szinte fél óránként egyszer csak jönnek a fellegek, és zuhéj van, aztán utána viszont kisüt a nap. Rigában megáztunk, de mikor Jurmalába kiértünk, akkor ragyogó napsütés fogadott bennünket, hogy láthassuk a Balti-tenger horizontját, és itt ez a Jurmala azért izgalmas, tehát ez olyan, mintha valami mediterrán térségben járnánk, mert teli van üdülővel, és már utaltam korábban rá, hogy az egyik unió meg a másik unió találkozik Aizkraukléban, és itt is azt látjuk, hogy a brezsnyevi időszaknak a dácsái, ahogy ugye a nyaralókat nevezték akkoriban, a brezsnyevi időszaknak a nyaralói, azok még ott vannak, és ott vannak a teljesen nyugatias stílusú, ezek a kocka épületek, amik bárhol lehetnének Európában, szállodákkal, nyaralókkal egyaránt, úgyhogy itt is ezt a kettősséget éltük meg, amikor Jurmalában végigmentünk a főutcán. Az Adriát, amikor láttam, akkor az napfényes és világos, itt viszont olyan komor szürke volt a hangulat az északi tengeren, de ez nem tudom, hogy az adott időjárásnak köszönhető volt, vagy tényleg így van. De mindesetre itt szerencsénk volt, mert épp a kánikulai időszakban, amikor itt ugye augusztus első felében Kiskóroson is kánikula volt, lett viszonyokhoz képest ott is kánikula volt olyan 30 fok körül, és a alföldi embernek, aki ritkán látja a tengert, csodálatos érzés látni a rigai öbölt, ahogy jobbról-balról szegélyezi ugye ezt az öbölt, és itt a hullámok, mivel sekély a víz, a hullámok nem olyan óriásiak, hanem Balaton jellegű inkább ez az öböl. Magáról a tengerpartról, hát homokos, mint mindegyik tengerpart, van egy ilyen könyv, hogy zongora tengerparton. Tényleg kint volt egy zongora tengerparton, egy gyönyörű fehér zongora letakarva vészhatlan ponyvával, és aki arra járt és netán tudott zongorázni, az fölhajtotta a ponyvát, játszott egyet és továbbment. Amikor ott jártunk, akkor éppen egy 10 éves kislány játszotta zongorán, édesapja meg természetesen videózta, hogy a kislány játszik a zongorán. A turistákat ki kell szolgálni, tehát kellenek olyan apró ötletek, amitől jól érzi magát a turista, és hát el tudom képzelni, hogy az az apuka, akinek a gyereke tud zongorázni, tengerparton megzongoráztatja, az a gyereknek is élmény marad.
Mi a véleményed, amikor így végigjártátok ezeket a vidékeket Lettországról, mind a természetéről, mind a tisztaságáról?
A kulcsszót mondtad ki a tisztasággal. A hétvégén a szabadkai kerékpártúrán erősödött meg tovább bennem ez az élmény, hogy úgy nagyjából a Kárpát-medencét, amikor úgy mentünk kifele, ahogy a Kárpát-medencét elhagytuk a Duklai hágónál, onnantól kezdve abszolút tisztaság, és akkor hazajöttem, akkor néztem, hogy teli van a jackim valamivel, hogy mik ezek, hát a kekszes zacskók meg egyebeket nem tudtam eldobálni, mert az utcán nincs szemetes láda, és senki nem dobálja el a szemetet. Egyszerűen tisztaság van. És kérdeztük a letteket róla, hogy ez hogy történt, és mondták, hogy hát azért 20 évvel ezelőtt ők se így néztek ki. Megváltozott valami, a gondolkodásmódban gyönyörű zöld volt minden, és tisztaság. Mindenfélét fotózik ilyenkor a turista, amikor kimegy, és hát kedvem volt lefotózni egy szemetes kukát is. A lakótelepen ilyen tömeggyűjtőhely, ugyanis annak a környéke is patikatisztaságú volt. És ha már az előbb Szabadkát említettem, amikor jöttünk visszafele, akkor ugye ezt az élményt le tudtuk ellenőrizni. Valóban Kárpát-medence, na, most már itthon vagyunk, megjelent az, hogy nincs lenyírva a fű az autópályák mellett, és hát ez az eldobott flakonok, ez egészen ugye Szabadka felé is megvolt. Eddig sem voltam nagy szemét eldobáló, de most már végképp nagyon figyelek arra, hogy a környezetünkre jobban kellene vigyázni.
Jó lenne, hogy ezt a trükköt valóban be tudnánk ültetni a mi fejünkbe is, és megváltozna az országunk és akár a városunknak is a környezeti képe. Egy néhány perc szünet van, és még folytatjuk a beszélgetést a zene után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Palásti Károllyal. A lettországi utazásotokból mi az, ami megmaradt neked a természetből? Tehát hogyan emlékszel vissza azokra a tájképekre, azokra a növényzetre, ami körülvett benneteket, hiszen hosszadalmas volt az utazás?
Én ezt úgy tanítom, hogy a burgonya és a rozs övezet, és rögtön kihirdettem a buszban, amikor mentünk, hogy itt már kukorica nem lesz, és közben kukoricatáblával találkoztunk egészen Rigáig, és ez vagy a globális fölmelegedésnek köszönhető, vagy pedig nem száraz kukoricaként, hanem silóként hasznosítják. A lett táj az nem hasonlítható a magyar tájhoz, mert itten ez egy síkság, tehát 300 méter magas a legmagasabb pontja, tehát náluk az a kékestető. Tehát egy alapvetően alföldi táj, és nem túl jó minőségű talajjal. Úgyhogy itt valóban rozs és burgonya termesztés folyik, illetve hát ami úgy a buszból, ami megmarad, az olyan, mint a mesekönyv, hogy a gyönyörű egyenes fenyőfák nyírfával vegyesen. Tehát ugye ez a lett tájról, ami megmarad, hogy addig mentünk, amíg elfogyott a vegyes növényzet, és megmaradtak a nyírfák meg a fenyő. Az uniós fejlesztéseknek köszönhetően most korszerűsítik az útjaikat, és hát volt olyan útszakasz, ami főútként volt jelölve, és murvával volt felszórva, tehát olyan, mint nálunk az 53-as útnak a széle, olyan volt, és főút. És főút, ott volt a rendesen a sárga négyszög, hogy ez főút, ugyanúgy buszmegálló volt, mint hogyha köves út lett volna. Hát itt tartanak, most építik az útjaikat. Hát a tájból ez maradt, a másik meg az állattenyésztésük, tehát az, hogy szarvasmarha tenyésztéssel foglalkoznak. Ez a buszból is látható, hogy miből élnek arra felé az emberek. Alapvetően mezőgazdasági jellegű a terület. Már említettem, hogy ugye a szovjet korszakot ugye most fölváltotta az uniós korszak. A szovjet piacra termelő ipar az ugye korszerűtlenné vált, felszámolták, és megtörténik a nyugati piacra való átállás, illetve az, amit itt nálunk is tapasztalatunk, hogy a nemzetgazdaságból inkább a szolgáltatások veszik ki a nagyobb részt, és nem pedig a hagyományos nehézipar.
Picit a történelméhez térjünk vissza még Lettországnak, ugye a 100 éves függetlenségét ünnepli, erről beszél nekünk egy kicsit még.
A mai Lettországnak a területét, hogyha középkort nézzük, akkor Livónia néven ismerős ez a terület, és miután említettem, hogy a Hanza városok azok ugye gazdag városok voltak a középkorban, mint kereskedő városok, ezért a szomszédos aktuális nagyhatalmaknak az érdeklődését kiváltotta mindig. Tehát a kora új korban akkor jönnek, a 16. században jönnek erre felé a lengyelek, aztán jönnek a svédek, és akkor majd Nagy Péter a 18. század elején meghódítja ugye Rigát 1710-ben, és akkor itt is maradtak egészen 1918-ig. 100 éve lett független Lettország, nem sokáig örülhettek a függetlenségüknek, mert 1939. augusztus 23-án megkötötték a Molotov-Ribbentrop paktumot, és a hitleri Németország meg a sztálini Szovjetunió megegyeztek abban, hogy a balti államok azok szovjet felségterületnek számítanak, így aztán átkerülnek ugye a Szovjetunióhoz. Aztán a második világháború, amikor kitör, akkor elfoglalják a németek, aztán a második világháború után vissza az oroszok. A balti államok azok ugye a NATO-nak meg Oroszországnak az ütközési pontján vannak jelenleg. Úgyhogy a lett történelem az most úgy folytatódik a 21. században, hogy most az Amerikai Egyesült Államok, vagy nevezzük NATO-nak, meg Oroszországnak az ütközési pontján található. Egyébként szomszédos Fehér Oroszországgal, meg Oroszországgal is egy rövid szakaszon szomszédos. Hát a sajtó az úgy szokta Magyarországon is emlegetni, hogy az orosz medve nagyon szeret táncolni Lettország körül, akkor is, hogyha szárazföldi hadgyakorlatokat, és akkor is, hogyha tengeri hadgyakorlatot tartanak. Jellemző egyébként a lett gondolkodásra, hogy 2004-ben, ugye május 1-én, amikor Magyarország is tagja lett az Európai Uniónak, akkor a lettek azok nagyon egyszerűen oldották meg, mert ugyanebben az évben tagja lettek az Európai Uniónak, bevezették az eurót, és tagja lettek a NATO-nak is. Tehát 2004 ez egy nagyon fontos dátum. Kis nép, tehát 1,4 millió ember beszéli ugye a lett nyelvet, és a megmaradásukért küzdenek. Őtőlük is nagyon erős a kivándorlás, hiszen a nyugati nyelvek megtanulásával a magasabb életszínvonal mindenkit vonz. És ez a kettősség, hogy egyrészt ez az ütköző helyzet, tehát a félelem a megmaradástól, másrészt meg a megélhetésnek a jobb kilátásai nyugaton, a letteket sem kímélik. Tehát ennyiből a magyar sorsra ők is hasonlítanak.
Hasonlítanak tehát hozzánk. Mit tudnál összefoglalóan mondani erről az utazásról? Mi az, ami a legjobb élményed volt?
Én nagyon örültem, hogy képviselhettem Kiskuhalas városát, és annak meg külön örültem, hogy sok-sok dolgot, amit történelmből tanítok, azt most ellenőrizhettem, hogy hogy is néz ez ki a valóságban. Meg hát ez az uniós élmény, amit nem lehet semmihez hasonlítani, hogy ott összejönnek a testvérvárosi küldöttségek, és egymás kultúráját megcsodáljuk. Még akkor is, ha nem beszéljük a nyelvüket, tolmácson keresztül, vagy csak a nyelven túl megszólaló táncot vagy zenét meg tudjuk csodálni, és tudunk egymásnak örülni. A másik pedig hát az euró élménye, ugye, hogy elindulunk Magyarországról, akkor Szlovákiában már euró van, lengyeleknél az zloty, aztán a balti államokban meg euró, tehát a lettországi élményeim után egyre jobban várom most már, hogy Magyarországon is mikor lesz euró.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg információt, amit megosztottál velünk és a hallgatókkal.
Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket.
Köszönöm szépen, én is Palásti Károllyal beszélgettünk, a műsorvezető Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.